Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Számos egyházi érték is megújul a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó emlékévre való felkészülés jegyében 2026. augusztusáig, jelentette be Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Mohácson. Soltész Miklós beszámolt arról, hogy a magyar nemzet történetében sorsfordítónak számító 1526-os csata 500. évfordulóját számos jelentős mértékű kormányzati támogatással megvalósuló beruházás, fejlesztés kíséri, illetve előzi meg. Hozzátette, az egyházi értékek megújításával a csatában elhunyt hősök ezreinek emléke előtt tisztelegnek. A Mária út Egyesület az idei évben célul tűzte ki, hogy a Mária út hálózatának minél több részét élővé tegye, rendszeresen akár havi szinten is induljanak szervezett, csoportos zarándoklatok. Ennek részeként rendszeresen beavató zarándoklat indul Pécs és Mária gyűjt között. A Remény zarándokai elnevezésű beavató zarándoklatot április 5-én szombaton szervezik meg. Április 3-án 103 éves korában az Egyesült Államokban elhunyt a legidősebb magyar jezsuita szerzetes, Őrsi László nemzetközi hírű kánonjogász professzor. Tanácsadóként részt vett a II. Vatikáni zsinaton, tanított New Yorkban és Washingtonban, utóbbi helyen 97 éves koráig. 1990 után gyakran jött Magyarországra, előadásokat és lelki gyakorlatokat is tartott. Iskola választási kampányával az idén is az anyanyelvi tanulás fontosságára, ezzel együtt a magyar identitás és kultúra megőrzésére hívja fel a figyelmet a Rákóczi Szövetség. Közleményükben kiemelték, a több mint két évtizede működő magyar iskolaválasztási program elsődleges megszólítottjai azok a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségű szülők, akik tavasszal íratják általános iskolába végzős óvodás gyermeküket. A szervezet a magyar iskolaválasztási programjával évről évre növeli azoknak a támogatási lehetőségeknek a körét, amelyekkel a határon túl magyar közösségeket és az anyanyelvű iskolaválasztást segítheti. A magyar ellenes megnyilvánulásokkal szembeni határozott fellépésre kérte a román hatóságokat Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte, hogy pár napja fiatalokat vertek meg Kolozsváron, mert magyarul beszéltek. Most szurkolók székelyzászlót törtek le, majd gyújtottak fel Csíkszeredában. Az agresszió elfogadhatatlan, arra kérjük a román hatóságokat, hogy határozottan lépjenek fel a magyar ellenes megnyilvánulásokkal szemben, írta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Április 25-ig jelentkezhetnek a civil szervezetek a több mint sport, élmény és szabadidő sporteszközvásárlási és eseménytámogatási programra, amelyet a fogyatékossággal élők számára hirdetett meg a Magyar Paralimpiai Bizottság Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár támogatásával. Révész Máriusz a múlt évi pályázaton támogatást nyert Budapesti Mozgásjavító Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tartott tájékoztatón. Rámutatott arra, hogy Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól. A lakosság rossz egészségi állapota szoros kapcsolatban van a mozgásszegény életmóddal. Hozzáfűzte, a WHO felmérése szerint az egészségügyi ellátórendszer csak 11%-ban határozza meg az emberek egészségi állapotát, míg az életmód 43%-ban. Feladatunk az, hogy rávegyük az embereket, hogy mozogjanak többet és éljenek egészségesebben, mutatott rá az államtitkár. A NATO főtitkára szerint az Egyesült Államok nem tervezi, hogy kivonuljon az európai védelemből, de nagyobb hozzájárulást vár a többi tagállamtól. Az amerikai külügyminiszter azt is közölte, az Egyesült Államok továbbra is a szövetség tagja marad, Washington egy erősebb, életképesebb NATO-t szeretne. Elutasította a Milorad Dodik elleni nemzetközi elfogató parancs kiadását az Interpol. Ezzel a szervezet elfogadta Szerbia fellebbezését. Ezt maga a politikus közölte közösségi oldalán. Végül az időjárásról. A nagyrész derült időt követően az éjszaka második felében északfelől magas szintű felhősáv mellett alacsonyabb szinteken is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök. Előfordulhat már zápor az északkeleti határnál, a légmozgás gyenge lesz. Az éjjeli hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Egyszer arra járhatnál, egyszer rám találhatnál, s akkor belém eshetnél, s rögtön el is vihetnél, vagy inkább ott maradhatnál, nálam bekuckózhatnál, simán átölelhetnél, s csak hallgatnál és kérdeznél. Egyszer megszoríthatnál, aztán átölelhetnél, s hagynám kiengeszteni. Egyszer megröpíthetnél, széllel szembe engednél, aztán szépen leszednél, magad mellé fektetnél. Egyszer megdicsérhetnél, büszkén körbenézhetnél, s a végén összeszedhetnél, és egy bambit viccelhetnél, mintha nem is szeretnél, aztán átölelhetnél, ronda vicc volt, röhögjél, egyszer szét is kaphatnál, aztán összerakhatnál, egyszer zsebre vághatnál, egyszer kigombolhatnál. Egyszer zongorázhatnál, s hozzájázhatnál, egy-két dalt komponálnál, róla már adozhatnál, aztán elnémulhatnál, s kérdőrám pillanthatnál, egy kis tapsra várhatnál, várhatnál, várhatnál. Kopoghatnál, mintha nem is te volnál, aztán nagyot nevetnél, mintha mégis te lennél. Egyszer eljegyezhetnél, gyémánt gyűrűt vehetnél, s akkor úgy is tehetnél, mintha tényleg léteznél.
A nap verse.
Áprili Lajos, nő már a nap. Ember, ne félj, nő már a nap. A jégfogú szél nem harap. A koldus is dúdolva jár, ragyog rongyán a napsugár. A gond sem él mindig, ne hidd, ragad meg és a hóra vidd. A hóval szétfoszlik hamar, elmossa egy langyos vihar. A déli szél kürtjébe fú, léggömbben játszik egy fiú. Most elszakadt a gömbzsinek, s a gömbje boldogan lebeg. Ringatja a tavasz szele, szállj fel, kedvem, szállj fel vele!
Áprili Lajos Nő már a nap című versét Nagy Adrien előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói áneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. április 4-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban szó lesz a Gondos Óra programról, a nyugdíjasok támogatásáról és a vidékfejlesztésről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Sikeres és népszerű a Gondos Óra program, jelentette ki Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízott. A politikussal a vidék helyzetéről és Ukrajna EU-s csatlakozásáról is beszélgettünk.
A Gondos Óra az Magyarország kormánya által indított, szerintem világszerte egyedülálló ingyenes szolgáltatás, ami a 65 év feletti időseket segíti. Hogy szoktuk mondani, ilyen Gondos Óra segítség egy gomnyomással. Egy szerkezetről van szó, amelyik regisztrációt követően tud segítséget nyújtani a polgároknak, összekötve egy diszpécser központtal, hogyha nyomja az ember a gombot az órán, hogyha valami probléma vagy baj van, akkor egészségügyi szakirányú végzettséggel is rendelkező kollégák tudnak neki válaszolni és segítséget nyújtani. Eddig ez a Gondos Óra több mint 40 ezer életet mentett már meg a számításaink szerint, több mint 750 ezeren regisztráltak eddig erre, és több mint 500 000 úgynevezett hétköznapi esetben tudott segítséget nyújtani, úgyhogy én a Szent István Rádió kedves hallgatóit, akik 65 év fölöttiek, és még nem regisztráltak, vagy nincs még gondos óra, én arra biztatnám, hogy mindenképpen tegyék meg, mert ez egy jó dolog. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a gondos óra ez ebből a szempontból egy nemzeti ügy, egy jó szolgáltatás. Ráadásul a fiatalabbak figyelmét is fölvéve, mert most már van egy telefonos applikáció, és hogyha valaki szüleinek, nagyszüleinek segít rendelni egy ilyen gondos órát, vagy segít a regisztrációban, és őt adják meg hozzátartozónak, kontaktszemélynek, akkor a mobiltelefonján az ingyenes applikáció letöltésével ő is láthatja, hogy épp viseli a szerette hozzátartozója a gondos órát, lemerül-e épp az óra, történt-e valami probléma. Tehát úgymond az egész család szempontjából szerintem ez egy fontos segítség tud lenni.
És fontos tudni, hogy maga a gondos óra is ingyenes.
Így van, igen, tehát a regisztráció ingyenes, és utána az üzemeltetés, vagy az, hogy tényleg kapcsolatba tud lépni diszpécser központba, ezért sem kell plusz szolgáltatási díjat fizetni, vagy havi díjat.
És hogyha már az idősekről volt szó, és mondjuk akkor egy kicsit menjünk a vidékre, ugye a nyugdíjasoknak van egy vidéki otthonfejlesztési támogatás, ez milyen stádiumban van, és milyen lehetőségeket kínál?
Hazánkban több mint 2 millió nyugdíjas él, és az Orbán Viktor vezette a polgári kormány még anno 2015 kormányzás felelősségére készülve egy szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, hogy mindig kiállunk a juttatásaikért, és mindig képviseljük az érdekeiket. Ez az év is úgy indult számukra, hogy februárban gyakorlatilag egy két havi, egy dupla nyugdíj érkezett a nyugdíjasoknak, hiszen nem csak a február havi nyugdíjat kapták meg, hanem korábban a baloldal által elvett, általunk visszaépített, megemelt 13. havi nyugdíj is megérkezett számukra, és azóta is több olyan döntést és szabályozást hoztunk, ami a nyugdíjasokat segíti a mindennapokban. Ilyen például az ön által is említett vidéki nyugdíjasoknak szóló otthonfelújítási program. Ugye ez egy konstrukció, amely pont a héten indult egyébként el, tehát nagyon aktuális időpontban beszélgetünk. Ez itt azt jelenti, hogy gyakorlatilag a felújítási összeg feléig, de maximum 3 millió forintig lehet ilyen támogatást egyébként igénybe venni, és hát ezt nagyon sok féle fajta beruházásra lehet fordítani, ami épp szükséges vagy indokolt mondjuk egy otthonban, egy vidéki otthonban. Ugyan arra biztatom vidéken élő nyugdíjasokat, hogy keressék ennek a lehetőségét mindenképpen, és éljenek ezzel.
Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ez egyfajta kiegészítés a rezsicsökkentésnek?
Jó, hogy a rezsicsökkentés, rezsivédelmet is szóba hozzuk, hiszen ez is mindenkit érint, a nyugdíjasokat is. Hiszen elmondhatjuk, hogy egész Európában, Magyarországon a magyar emberek, beleértve a magyar nyugdíjasokat is, fizetik a legkevesebbet az áramért, illetve a gázért. Azért egy fontos szolgáltatás, hogyha az állam részéről, egy fontos védelem az állam részéről, hogyha ez piaci lenne, akkor sokszorosát kellene, hogy fizessék. De azt kell látni, hogy a mindennapokban is küzdünk a magyar emberekért, családokért, nyugdíjasokért. Itt van például az a jelenség, hogy ugye nagyon sok élelmiszerláncban, nagyon sok boltban indokolatlanul megemelték az árakat. És mi azon az állásponton vagyunk, hogy így a remélhetőleg a háború vége felé közeledve indokolatlanak ezek az áremelések, és tisztességtelennek is tartjuk ezeket. Ezért bevezettük az ár és csökkentést a boltokban. Lehetőség szerint 10%-nál nagyobb profitot azért ne tegyenek rá az áremelők vagy a kereskedők. Ez eddig egy sikeresnek mondható dologról van szó, hiszen több mint 870 terméknek csökkent az ára, átlagosan egy olyan 17%-ot lehet mondani, de van olyan termék, ahol 50-60%-kal is csökkentek az árak ennek köszönhetően. Én biztos vagyok benne, hogy még nem vagyunk ennek a küzdelemnek a végén, tehát azért azt látjuk, hogy jobbról, balról próbálják ezt kikerülni, megkerülni, trükközni ezen intézkedéssel szemben, de szemünk folyamatosan a pályán van. Most bevezettük ezt az ár és csökkentést. Ha úgy látjuk, hogy szigorításra, korrekcióra, vagy egyéb eszköz használatára van szükség, hogy helyreálljon a rend, akkor azokat a lépéseket is meg fogjuk tenni. De ennek az útnak még az elején vagyunk.
Ugye ennek az intézkedésnek a kritikusai azt mondják, hogy más termékeken horribilis emeléseket hajtanak végre a kereskedők, és azzal kompenzálják.
Nézze, ez elképzelhető, hogy így van. Nekünk ugye egy meghatározott termékcsoport volt ebben a fontos, de ezt folyamatosan figyeljük, nézzük, elemezzük, és az biztos, hogy nem fogjuk hagyni, hogy kicselezzék ezeket az intézkedéseket ténylegesen, és mondjuk egyéb más gonoszságot találjanak ki. Ezért is fogalmaztam úgy, hogy elindult az első lépés. Ennek vannak részeredményei, vannak sikerei, biztos, hogy van olyan része, amelyik nem működik még tökéletesen, de folytatni fogjuk az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, addig, míg a kitűzött célt el nem érjük, hogy maximum 10%-os profit maradjon az áremelőknél, a kereskedőknél.
És hogyha már a kedvezményekről van szó, akkor érdemes az adókedvezményekről is szólni, amit nagyon széles körben kiterjeszt a magyar kormány. Ennek a részleteiről mit lehet tudni?
Így van, Orbán Viktor az évértékelő beszédében gyakorlatilag egy miniszterelnöki programot hirdetett meg, és ennek talán az egyik legfontosabb pontja az Európa legnagyobb családi adó csökkentése, legnagyobb családi adó kedvezményének a meghirdetése. Az a fő cél, hogy támogatni tudjuk a gyermeket nevelő családokat, és a gyermeket nevelő családok ne kerüljenek rosszabb helyzetbe, mint azok, akik nem vállalnak ugye gyermeket, ahogy többen fogalmaztak, nyilván a gyermek az a gyermeknevelés az pénzbe kerül, a családnak kiadást jelent, de később, hogy folyamatosan szeretetben azért ezt visszakapják az emberek, az államnak pedig úgy kell döntéseket hoznia, meg intézkedéseket, hogy azokat tudja támogatni, akik gyermeket vállalnak, hiszen végül is nyilván ők jelentik a jövőt az ország a nemzete szempontjából. Szóval itt több lépést és több döntést indítottunk el. Ezek lépcsőzetesen fognak majd így megjelenni igazából. Ugye ez a program, amit a miniszterelnök bejelentett, ez rendkívül fontos. Ebben benne van a 30 év alatti anyáknak is ugye az adókedvezménye, a családi adókedvezmény összegét is közben megemeltük, és ugye októbertől majd a három gyermekes édesanyák, vagy három gyermeket nevelő családok, azt követően ugye a két gyermekesek, és utána pedig a 30 év alatti egy gyermekesekre is fog ez majd vonatkozni. Ez szerintem egy kézzelfogható és jelentős segítséget tud nyújtani a családoknak a mindennapokban. És bízunk benne, hogy a fiatalabbokat is arra ösztönöz, hogy vállaljon a gyermeket.
Itt bejelentett és érvénybe hatályba lépő adókedvezményről van szó, viszont történt bejelentés adókedvezménnyel kapcsolatban az ellenzék részéről Magyar Péter 9%-os személyi jövedelem adót ígért, abban az esetben, hogyha őre bízzák a kormányzás felelősségét a polgárok. Mennyire van realitása egy 9%-os személyi jövedelem adó egy kulcsos adóként?
Hát bízunk benne, hogy a polgárok nem bízzák Magyarország vezetését Magyar Péterre vagy a Tisza pártra, az rendkívül komoly nehézségeket okozna, már csak azért is, mert ők például teljes mértékben támogatják Ukrajnának az EU-s csatlakozását, és az Magyarországot, a magyar családokat hát teljes mértékben lehetetlenítené, úgyhogy ezt mindenképpen elkerülném a helyükben. Magyar Péternek, Tisza pártnak ráadásul több olyan szövetségese, partnere, szakértője van, akik inkább az adóemelésben, adóemeléshez értenek, nem pedig az adócsökkentéshez. Úgyhogy én ezt a javaslatot azt ebből a szempontból hiteltelennek tartom, hiszen egyéb más bejelentéseik azok mind abban az irányba mutatnak, hogy különböző társadalmi csoportokat a nyugdíjasoktól a gazdákig rendkívül nehéz helyzetbe hoznának. Szerintem a elkövetkező időszak fő kérdése ez az ukrán EU-s csatlakozás lesz.
És hogyha már az EU-ba vagyunk, akkor Brüsszel és a gazdák viszonyáról is beszéljünk, hiszen ha Brüsszelt úgy értelmezik, mint az Európai Unió bürokráciáját, akkor az európai gazdákkal szemben számos lépést terveznek, ami hát nem szolgálna előnyükre, és ugye itt is Ukrajna képbe kerül, vagy képbe marad.
Ugye Magyarországon több mint 500 000 van élnek agrárgazdaságból, több mint 500 000 gazda dolgozik nálunk élethivatás szerűen, és hát ők gyakorlatilag mind tönkre mennének, hogyha Ukrajnának az EU-s csatlakozása megvalósulna. Ráadásul ellenőrizetlen génmódosított élelmiszerek árasztanák el nem csak Magyarországot, de hogy mi vagyunk ebből a szempontból a legközelebb Ukrajnához, hanem egész Európát. Ez jelentős áremeléseket is tudna, élelmiszeremeléseket tudna jelenteni, úgyhogy a gazdák számára Ukrajna EU-s csatlakozása az egy végzetes dolog tudna lenni, hiszen még egyszer mondom, génmódosított élelmiszerek, területalapú támogatásokat, azokat megvonnák a magyar gazdáktól. Ugye Brüsszelnek van egy ilyen terve, ezt a Tisza párt is támogatja igazából, és hát meghirdették a termőföld helyett legelő programot, ami szintén egy teljesen elszállt elképzelés Brüsszel részéről, tehát a gazdák nagyon-nagyon rosszul járnának, de nem csak őket érinteni ez, hanem mindenkit. Ugye remélhetőleg a háború az valamilyen fajta tűzszünet, fegyverszünet irányába megy, tehát bízunk benne, hogy a vége felé közeledik, amit mi kezdettől fogva mondunk. Most már ugye von der Leyen is azt mondta, hogy belemennek a tűzszünetbe. Itt azért fölteszem a kérdést, hogy amikor tavaly júliusban ezt Orbán Viktor megfogalmazta, és hogy akkor mentek volna bele ebbe a tűzszüneti dologba, akkor mennyi életet lehetett volna megmenteni a fronton, de most arra fogunk sajnos csak eljutni ide. És ezt követően úgy látom, hogy Brüsszel napirendre tette Ukrajna EU csatlakozásának a kérdéskörét. Ugye azt úgy nyilatkozott a bizottság elnöke, hogy ennek 2030-ig meg kell valósulni a legkésőbb. Ez egy rendkívül gyorsított menetrend. Mindenki számára ez itt Magyarországon rendkívüli hátrányokkal jár. A gazdákat már kiveséztük itt az előző alkalommal, de hogyha megnézzük, hogy mit jelent ez a közbiztonság számára, nem tudom, hogy hallottak-e a Szent István rádió hallgatója az ukrán maffiáról, ez azért létezik. Én szerintem most fegyverekkel is el vannak rendesen látva, tehát ők is meg tudnak indulni ebbe az irányba, ez a közbiztonságot egyértelműen veszélyeztetni. Másrészt a Ukrajnában nincs annyi kötelező oltás, mint nálunk Magyarországon, sőt mondták, nagyon kevés van. Tehát egészségügyi problémákat is tudna ez egyértelműen jelenteni. A nyugdíjasokat szintén veszélyeztetni, úgyhogy a magyar emberek véleménye nélkül nem hozhatunk ebben döntést, ezért is hirdettük meg a Vox 20-25-öt, ami azt jelenti, hogy döntsenek a magyarok Ukrajnai EU-s csatlakozásáról, és ezek nem nagy szavak, mert hogyha egy ország ugye vétóz, akkor nem tud megvalósulni ez a csatlakozás, és a miniszterelnök pedig azt fogja képviselni majd, amit a magyar választópolgárok kialakítanak ebben a kérdéskörben. Én ezt egy agyrémnek és nagyon-nagyon veszélyesnek látom minden szempontból. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogyha majd megkezdődik ezeknek a szavazólapoknak a postázása, akkor vegyenek részt ebben a véleménynyilvánító szavazásban Ukrajna EU-s tagságáról. Nagyon sok nyitott kérdés van, tehát nem tudjuk például azt ilyen pillanatban mekkora Ukrajna, nem tudjuk, hogy mennyien lakják pontosan. Teszem azt, hogyha tagja az Európai Uniók, akkor szavazni kell az Európai Parlamenti Választáson, hány szavazópolgár van, tehát egy ilyen nagyon képlékeny valamiről van szó. Az előbb említett egyéb veszélyekről nem is beszélve.
Ugyanezek a veszélyek és hátrányok az EU más állampolgárait is, tehát a francia gazdákat, a német nyugdíjasokat, és még sorolhatnánk, őket is éri. Vajon miért van ezzel kapcsolatban ilyenfajta hallgatás, ha úgy tetszik, vagy miért pártolják ezt a fajta változást, ami nyilvánvalóan negatív életviteli körülményeket?
Szerintem a német emberek és a francia emberek, tehát az ott élő polgárok egyáltalán nem támogatják. Ezt a vezetőik lehet, hogy támogatják. Készült egy nagy mintás felmérés az összes EU-s tagállamban, Európa Projekt ennek a neve, és ott megmutatta azt, hogy a nagy ügyekben, a nagy kérdésekben, gondolunk itt az illegális migrációra, a háború ügyére, az energiaválságra, vagy például mondjuk az ukrán EU-s csatlakozásra, ott a francia polgárok, a német polgárok, és szinte az összes EU-s állam polgárnak többsége azzal az állásponttal ért egyet, amit Orbán Viktor képvisel. Tehát nekünk nem Európa polgáraival van esetlegesen nézeteltérésünk vagy viták, hanem a vezetők látják másképp ezt a kérdést, de most már egyre több választáson azért hangot adtak a polgárok ezen véleményüknek.
És akkor evezünk egy picit békésebb vizekre, ahol mondjuk esetleg horgászni is lehet. Beszéltünk arról, hogy a horgászokról is egy néhány szót ejtünk, hiszen a kiemelt társadalmi ügyek közé azért a horgászok nagy közössége is oda tartozik, talán a legnépesebb civil közösségről van szó. Itt milyen újdonságok vannak, vagy milyen helyzet szembesül, vagy milyen helyzetet láthatunk?
Ez így van, Magyarország legnagyobb civil szervezete az a horgászoknak a közössége, MOHOSZ-nak több mint 1 millió tagja van, ennél valószínű többen horgásznak, de 1 millióan aláírták a belépési nyilatkozatot, fizetik a tagdíjat, tehát rendes tagjai ennek a nagy szervezetnek, és a kormányzat és a MOHOSZ között van egy ilyen jó kialakult partnerség. Nem olyan rég fogadta el a kormány például a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amely 2030-ig kijelöli a horgászok számára legfontosabb célokat. Ugye ez a stratégia velük folytatott párbeszéd eredményeképpen jött létre. A MOHOSZ is abszolút, tehát a magyar horgászok részesei voltak ennek a stratégia alkotásnak. És nem csak, hogy a célokat jelöli ki ez a stratégia, hanem hozzá rendeli gyakorlatilag az ezzel kapcsolatos forrásokat is, amire szerintem így a rendszerváltoztatás óta nem volt példa a horgászok esetében. Úgyhogy most már rajtuk a mindenkinek a szeme, hogy ebből hogyan tudják ezt megvalósítani. De fontos eredményként emelem ki azt is, szintén a horgászok kérésére a legtöbb természetes víz, ahol lehet horgászni, az egyesületi, tehát horgászkezelésbe került. Ők vannak ott, ők használják idézőjelbe a vizet, ők vigyáznak a tónak a környezetére, úgyhogy ez is szerintem egy fontos döntés volt, amit a magyar horgászok már nagyon régóta szerettek volna megvalósítani, de modern eszközökkel is segítjük őket, a halőröket, tehát hogy ez egy azt gondolom, hogy egy jó és gyümölcsöző együttműködési Magyarország kormánya és a horgászok között kialakul.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma, majd betemel, ítéljen a föld, s az ember, ha akar, déli báb mind, amit majd a síron betakar, nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
A vidékfejlesztésben számos eredményt sikerült elérni az elmúlt esztendőkben, s ez javarészt a Magyar Falu programnak köszönhető, illetve annak, hogy a különféle célzott támogatások révén jelentősen sikerült javítani az életminőséget a kisebb településeken, mondta el Gyopáros Alpár kormánybiztos sajtótájékoztatóján. A politikust Pajtók Gábor országgyűlési képviselő hívta meg Átány településre, ahol a választókerülethez tartozó települések polgármestereivel tanácskoztak.
Leginkább, hogyha egy szóval kell jellemezem, akkor eredményes. De hogyha bővebben kell kifejtenem, akkor hiába eredményes, de még nagyon sok feladat vár ránk. A magyarországi kistelepülések, az igazi magyar vidéknek a veleje, a hazai kistelepülések gyakorlatilag hosszú évtizedeken keresztül, több mint fél évszázadon keresztül nagyon komoly hátrányt szenvedtek az idézőjelben tett versenytársakhoz, tehát a városokhoz, megyei városokhoz, és különösen a fővároshoz, vagy mondhatnám azt is, hogy a nagyobb gazdasági erőcentrumokhoz képest. Tulajdonképpen az 1950-es évektől detektálható és nyomon követhető ez a folyamatos lemaradás. Úgyhogy nagyon komoly lemaradást kell pótolnunk. És ahhoz képest, hogy ezt a programot, a Magyar Falu programot 2018-ban hirdette meg miniszterelnök úr, tehát gyakorlatilag egy bővebb kormányciklusban vagyunk még csak túl, hiszen 19-ben jelentek meg az első pályázatok, alig több mint egy kormányciklusnyi időnk volt eddig a program végrehajtására. Ehhez képest nagyon-nagyon komoly eredményeket tudunk felmutatni. Hogy más nem mondjak, azon kis települések, amelyek százával, sőt ezres nagyságrendben korábban évtizedeken keresztül folyamatosan csak veszítettek a népesség számukból. Ugyanezen volumenben ezek a kis települések ma bővülnek és növekszik a népesség szám. Falusi polgármesterek számolnak be nekem arról, hogy hosszú évtizedeken keresztül csak gyűltek és növekedett azoknak a lakóingatlanoknak a száma, amelyek üresen álltak ezeken a kis településeken. Egyáltalán kereslet sem volt rá, nem lehetett eladni ezeket az ingatlanokat, hiszen a falvakban az életminőség az sajnos olyan rossz volt a városi szolgáltatások minőségéhez és mennyiségéhez képest, hogy nem tudott vonzó lenni a falu. Ma meg ugyanezek a polgármesterek arról számolnak be, hogy gyakorlatilag nincs eladó ingatlan már a faluban, a falusicsoknak köszönhetően, és a különböző fejlesztéseknek, óvodaépítések és bővítések, bölcsödék elindítása, orvosi rendelők felújítása, orvosi szolgálati házak építése, még hosszan sorolhatnám, ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően újra élettel telik meg a falu, egyre vonzóbb a kis település, egyre többen költöznek haza vagy ki, és nagyon fontos, hogy egyre többen döntenek úgy, hogy maradnak otthon a szülőfalujukban. Egyre több a gyermek is, egyre több a gyerekzsivajtól hangos óvodaudvar, iskolaudvar, és ezt nem tudom máshogy lefordítani, mint hogy ha még nem is járunk az útunk végén, de legalábbis jó úton járunk, és ezt kell folytatnunk, ezeket a feladatokat kell végrehajtanunk, hogy minden településen érezhetők legyenek ezek az eredmények.
Most Átányban vagyunk, fókuszáljunk tehát akkor Heves megyére. Itt milyen eredményeket sikerült elérni, mondjuk akár a számok vagy projektek tükrében?
A Magyar Falu program költségvetéséből 2019 óta Heves vármegye kis településeire összesen 45 milliárd, több mint 45 milliárd forintot fordítottunk már. Ez magában foglalja az otthonteremtési falusicsokot, az otthonteremtési támogatási lábat, magában foglalja az állami mellékúthálózat fejlesztését, a különböző önkormányzati fejlesztéseket, önkormányzati épületek felújítását, utcák, járdák felújítását, de akár a civil szervezetek támogatását, azoknak a rendezvényeinek, azoknak a működésének, vagy azoknak a beszerzésének a támogatását is. Tehát ebből is látszik, hogy a Magyar Falu program egy rendkívül összetett program, nem egy-egy területre fókuszál, hanem nagyon sok területre, tulajdonképpen minden olyan területre, ami a falusi emberek életét közvetlenül érinti.
Most egy polgármesteri találkozón vagyunk, Heves megye egyes számú választókörzetének a településeiről vannak itt polgármesterek. Milyen tapasztalatokkal szolgált ez a mai nap?
Nagyon jókkal, rendkívül fontosnak tartom ezeket a közvetlen párbeszédeket, és hangsúlyozom, hogy párbeszédről van szó, tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy egy budapesti kormányzati ember elérkezik egy faluba, és akkor ott előadást tart. Sőt, fordítva, jellemzően én hallgatom a kistelepülési polgármesterek előadásait, kéréseit, javaslatait, akár jó szándékú kritikáit, hiszen ők azok, akik legközvetlenebb módon be tudják csatornázni a kormányzat felé a saját falujukban élőknek a kéréseit, igényeit. És ez azért rendkívül fontos, mert a Magyar Falu programról mi hirdetjük, hogy ezt a programot maguk a falvak írják. Rendkívül rugalmas a program. Tehát ahogy évről évre haladunk előre a különböző fejlesztésekkel, évről évre újabb igények, vagy igények keretkeznek, születnek, vagy pedig igények módosulnak, változnak meg. És ezeket az igényeket, ahogy be tudjuk csatornázni a programba, úgy alakítjuk is a programot, és ezért ilyen népszerű a program, hiszen gyakorlatilag mindig az aktuális támogatási célokat tudják megjelölni a kis települések, és ezekre a célokra tudnak forrásokat szerezni.
Tekintsünk akkor egy kicsit a jövőben, mi várható ebben az esztendőben, illetve a távlatokban?
Csupa jó hírrel tudok szolgálni, hiszen jelentősebb forrás áll rendelkezésre az idejében a falusi civil alapban, tehát a kis településeken működő egyesület, zömmel egyesületek kisebb részben alapítványok különböző működési rendezvényi költségeiknek, a programai költségeinek a finanszírozására, az idejében 5 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez a pályázati lehetőség már lezárult, rekord méretű jelentkezés volt a pályázatban. Nagyjából egy hónapon belül döntést fogunk hozni a nyertesek listájáról, és ez a magyarfaluprogram.hu felületen, illetve a kormány .hu felületen megtalálható lesz, de lesznek még bőven pályázati felhívásaink önkormányzatok számára, utcák, járdák felújítására, épületek felújítására, falubuszok beszerzésére, egyéb gépjárművek vagy eszközök beszerzésére is. Az állami mellékúthálózat fejlesztését is folytatjuk, amely Heves vármegyét is érinteni fogja. Ennek a projektlistának a véglegesítése szintén heteken belül meg fog történni, úgyhogy hamarosan újra a sajtóhoz fogunk fordulni a jó hírek bejelentésével. Ami talán nagyon fontos, hogy ahogy talán már említettem is, hogy a falusi csok az idejében kiegészült a vidéki otthon felújítási programmal. Ráadásul itt a kormány hozott már egy interim döntést, miszerint a január 1-től igénybe vehető támogatás, amely eredetileg csak a családoknak szólt volna, azt az idei évben már az öregségi nyugdíjkorhatárt elért, de a falvakban a vidéken élő emberek is igénybe vehetik az otthonok felújítására, korszerűsítésére vagy éppenséggel bővítésére. És van egy régi törekvésünk 2020-21 óta, hogy a falvakban működő kisboltokat, ha szabad így fogalmazunk, megmentsük. Volt egy nagyon komoly pályázatunk 2021-22-ben, ahol fejlesztési célokat fogalmazhattak meg a kisboltok, tehát az épületeket újíthatták fel, energetikai szempontból korszerűsíthették, hogy a hosszú távú fenntarthatóságot biztosítsák, energiatakarékos eszközöket, hűtő berendezéseket például tudtak beszerezni, de bútorzatot is, és a falusi kisboltoknak most már jó ideje biztosítunk működési támogatást is, amellyel segítjük a fennmaradásukat, hiszen nyilvánvalóan ezek tőke szegény vállalkozások, jellemzően nagy részben családi vállalkozások, egyéni vállalkozások, akik egy-egy pici falusi boltot fenntartanak. Ők nyilván nem tudnak önerőből versenyezni a piacon a nagy multik kiskereskedelmi láncokkal, ezért életszerű, hogy megtámogassuk kormányzati forrásokkal az ő működésüket, biztosítva a fennmaradást, hiszen az ő fennmaradásuk a boltok, egyáltalán a boltok létét jelenti a jövőben.
Pajtók Gábor országgyűlési képviselő fontosnak tartja, hogy személyes találkozások, érdemi párbeszéd legyen a közélet szereplői között.
Ilyenkor egyrészt a képviselő is számot tud adni arról, hogy milyen tendenciák vannak, amiket minden polgármester jó, ha tud, mindenfajta politikai felhangtól mentesen, tehát a kormányzati tervekről, intézkedésekről, lehetőségekről, illetőleg a képviselő tisztában azzal, hogy a falu, a településeken lévő projekteknek mik az állásai, és hogy miben kell esetleg lépni. Illetőleg a polgármestereknek is lehetnek olyan problémáik, amik nem csak a saját településekhez kötődnek, hanem gyakorlatilag megoszthatók a másikkal, akár jó gyakorlat, vagy felvetés a fejlesztési cél kapcsán, és ez most kifejezetten egy ilyen irányultságú találkozó volt, hiszen a versenyképes járások programban hamarosan meg kell határozni a fejlesztési célokat a településeknek, mégpedig oly módon, hogy azok egyfajta térségi szemléletet tükrözzenek, tehát minimum 3 településnek kell összeállni, konzorciumban vagy kistérségi társulásként pályázni, és általában és olyan fejlesztési célokat kell megfogalmazniuk, amik akár az egész járásban élőknek a érdekét szolgálják. Lehet ez szolgáltatás, fejlesztés, eszközbeszerzés, kötődhet a közlekedéshez, közbiztonsághoz, egészségügyhöz, egyéb dolgokhoz, amiknek itt az ideje. Április 9-én nekik ezt megfogalmazni, és utána pedig a járási egyeztető fórumokon döntenek majd arról, hogy konkrétan milyen fejlesztési célt kérnek a minisztériumtól jóváhagyásra. Tehát ez volt az egyik fő napi rend. A másik a Magyar Falu program, amely azt gondolom, hogy egy tényleg egy sikeres program az indulásától kezdve. Nem csak a feltételrendszerét illetően, hanem azért is, mert a települések maguk azonosítják azokat a fejlesztési igényeket a pályázati kiíráshoz, amikre pályázhatnak. Ennek a pályázatnak a megvalósítása az egy egyszerű, és gyakorlatilag előre finanszírozott, és ahogy hallottuk itt korábban a kormánybiztos úrtól is, polgármester úrtól is, kifejezetten igénylik is a települések. Az is, arról is eszen itt szó, hogy ott a vidék, tehát a 3 millió vidéki településen élő, tehát falvakban élőknek a jobb életét szolgálja ez a program, hiszen kevesen tudják, de több évtizedeken keresztül például a fővároshoz vagy a nagyvárosokhoz kötődően eltúlzott mértékű fejlesztési források kerültek allokálásra vagy csoportosításra, hátrányba hozva a vidéki településeket. Tehát ez is jó volt, hogy a kormánybiztos elmondta a jövőnek a lehetőségeit, jelzett olyan program, új program elemeket is, amikről most ugye nem beszélt, de gyakorlatilag sejtetni engedte, és azt gondolom, hogy az is ismerve a egyes településeken azokat a fejlesztési célokat, amit dédelgetnek, nagyon kedvező fogadtatásra fog találni a heves egyes számú választókörzetben.
Most Dél-Hevesben vagyunk, különleges adottságai vannak ennek a vidéknek, és hát különleges nehézségekkel is küzdenek. Hogyan lehetne itt most mérleget vonni a lehetőségek és a potenciál tükrében?
Hát nézze, most itt az, hogy ez nem most alakult ki, ugye ez az állapot itt a Dél-Hevest illetően. Ez hosszú évtizedek óta. Tehát itt az agrárium volt az, amelyik gyakorlatilag az itt élőknek fő munkalehetőséget adott. Ez az agrárium ugye átalakult, és a jelenlegi agrárium az nem tud akkora munkaerőt felszívni. Tehát itt bizonyos értelme hátrányt szenvednek annyiban, hogy a munkahelyekhez el kell utazni, kinek kevesebbet, kinek többet. Tehát itt szerintem itt az a fontos ezekben a településekben, hogy mindazokat a szolgáltatásokat megkapják az itt élők, ami kapcsán itt maradnak. Függetlenül attól, hogy mondjuk a munkahelyre el kell utazni, mint ahogy szerintem egész Európában hasonló a helyzet. Tehát ezzel nem mondtam újat. Tehát itt is, ahol most vagyunk, kiváló iskolák működnek, a településvezetés fölismerte, hogy a rengeteg fiatalt le tudja kötni például a sporttal. Tehát örömteli, hogy itt például általában a labdarúgó szakosztályt kezdtek működtetni, és vannak sikereik is. Tehát az iskolai nevelés, azt meggyőződtem róla, az kifejezetten jó színvonalú. Itt van egy református iskola, van egy tankerületi állami fenntartású iskola. Nagyon jó nevelő munka folyik az óvodában, van már bölcsödéjük, az orvosi rendelőjük is jól felszerelt, van vásárlási lehetőség, a járási központ közel van. Úgy gondolom, hogy itt az a fajta múltja, hagyománya a településnek egy jó település vezetéssel biztosítja azt, hogy Átány gyakorlatilag újra azokat az időket élheti meg, amit korábban.
Jámbor Dénes, Átány polgármestere úgy fogalmazott, számos lehetőséggel tudott élni a település az elmúlt időszakban, s a fejlesztések az itt élők életminőségét javítják.
Átány községe elég hátrányos helyzetbe indult a rendszerváltáskor, sajnos kétszeresen vagyunk a térszesítés áldozata, egyszer, amikor megalakították, utána meg amikor megszüntették, tehát volt honnan fejlődnünk. Minden területen próbáljuk a lehetőségeket kihasználni, vidékfejlesztési programba, külterületi útfelújításra pályáztunk, toppos pályázatokba, felszíni vízelvezetés korszerűsítésére, konyha korszerűsítésére pályáztunk, a belügyminisztériumi pályázatba, az önkormányzati hivatalt újítottuk fel. Magyar Falu programba pedig számtalan olyan területen kisebb, nagyobb összegű pályázatba sikerült előbbre lépnünk, ahol korábban nem volt semmilyen lehetőségünk. Itt a 3 milliós orvosi eszköz, től a 30 milliós óvoda bővítésig tényleg teljes szegmensbe megragadtuk a lehetőségeket, és itt nem is az összeg a lényeg, mert a 3 milliós orvosi eszköz az legalább olyan fontos, mint a 30 milliós óvoda fejlesztés, hiszen 3 millió forintból olyan eszközöket tudtunk az orvosi rendelőbe vásárolni, hogy itt helyben olyan vizsgálatokat tudnak elvégezni, amire korábban semmilyen más lehetőség nem volt, sőt el kellett utazni egy nagyobb településre, egy rendelőbe. Azóta tudtuk bővíteni egy új csoportszobával, játszóteret tudtunk létrehozni, és minden főközlekedési útunkat, a járdáját meg tudtuk ebből a formából, pályázati formából újítani, és ez mellett még nem csak az önkormányzat, hanem civil szervezetek, a református egyház és a kisbolt pályázatban kisboltos is tudott sikeresen pályázni, ami összességében járult, mint hozzá a falu életének a javításához.
Hogyan lehet a falu lakosságát jellemezni? Milyen az összetétel?
Hát az összetétel jelentősen tőzsgyökeres hátányi lakosságról van szó, habár az utóbbi időben több ide költözőt is köszönhettünk, és tényleg örömmel fogadtuk őket, hogy korábban üresen álló és nehezen eladható ingatlanokat megvásárolták, meglátták itt a lehetőséget az általányi életben. Sajnos sok az álláskereső, hiszen nincs a környékben olyan nagyobb foglalkoztató, aki az alacsonyabb képzett munkaerőt tudná foglalkoztatni, ezért is fontos a mi közmunkaprogramunk, ahol mezőgazdasági programban cirokseprőkötéssel és állattenyésztéssel foglalkozunk, hiszen ez pont az a terület, ahol ezek a munkaerők nagyon jól tudják a képességeiket hasznosítani.
Állok a szélben, süt le rám a nap, álmodom a télben, köröttem falak. Ha messze mennék tőled, a világ peremé, nem felejtem el az otthon melegét. Ez a hely a hazám, itt nőttem fel. Ez a hely a hazám, nem felejtem el, itt élnem, halnom kell. Hideg szelek fújnak a nagy jegyek felől, szenvedem a múltat, ezred év gyötör.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Holnap már szerethet, ha tegnap még nem ment jól félsz. Hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szét. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz. És egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. És kis szerelem így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég így most jó. És ölej magadhoz, nincs semmi baj, minden harc véget ér. Könnyed hajt, de ma békét hirdet az ég.
Na 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 na